Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek július 11-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Magyar nevezetességeket mutattak be Magyarország soros elnökségének első napján Rómában, ugyanis az örökvárosba érkezett a 89 Hungarikum a Föld körül című utazókiállítás. A tálatot július 1-én nyitották meg a Magyar Akadémiának otthont adó, lenyűgöző szépségű Falconeri palotában, olvasható többek között a Magyar Nemzet hírportálon. A kiállítás megnyitó Lantos Krisztina, a Collegium Hungaricum igazgatója elmondta, különleges a tárlat megnyitásának napja az akadémia életében, mert egybeesik a magyar elnökség első napjával. Nagyon büszkék arra, hogy egy olyan különleges kiállítással indíthatnak, mint a Hungaricum kiállítást. Büszkék arra, hogy mi magyarok kreatívak vagyunk, rengeteget adtunk és adunk ma is a világnak. Nagy sportolók, tudósok, művészek, zenészek, képzőművészek gazdagították a világot tehetségükkel, szorgalmukkal, odaadó szolgálatukkal. Az intézet vezetője kiemelte, arra is nagyon büszke, hogy óriási közönség volt, óriási érdeklődés nyilvánult meg az olasz közönség részéről, mind a kiállítási tárgyak, mind pedig a magyar ételek és italok iránt. A Collegium Hungaricum igazgatója hozzátette, Magyarországot sokszínűségében szeretnék bemutatni, kiemelve azokat a pontokat, ahol a két nemzet hasonlít egymásra, szenvedélyében, művészetében, családszeretetében és a saját hazájának a szeretetében. A római Hungaricum kiállítás megnyitóján részt vett a világhírű színész Franco Nero is, aki elmondta, közel érzem magam a magyarokhoz, értékes népnek tartom őket. 6. alkalommal szervezte meg a Magyar-Máltai Szeletet Szolgálat a Budapest 2. kerületéhez tartozó Gercsén az Árpád-kori kápolna körül lelki gyakorlatos nomád táborát hajléktalan embereknek, tudósít a Magyar Kurír. Hitbeli, lelki elmélyülés, szerető, összetartó közösség a budai hegyek ölelésében, csodálatos természeti környezetben. Mindenki sátorban lakik, együtt imádkozik, a kis csoportokban is együtt beszélgetnek hajléktalan emberek, szociális munkások, önkéntesek, papok. Különleges ez a 4 nap, a táborozók egész évben várják, emlegetik. A lelki programok szabják meg a napirendet, mondja Somogyvári Fanni, az önkéntes program vezetője. A sátrak felállítása után ismerkedős játékot játszottak, elkészítették a kitűzőket, kialakultak a csoportok. Minden nap 2 elmélkedést tartanak a szervezők, utána kis csoportos feldolgozás következik. Minden nap van Szent Mise, Eredics Gergő és Csermák Péter tartják, utána pedig vacsora. A hajléktalanok szívből imádkoznak. Nehéz életük van, mégis hálát adnak a gondoskodó Istennek, és a hit mellé a közösségi létezés vigaszát kapják ajándékul. Műsorunk következő részében Márton Áronra, Erdély szeretett püspökére emlékezünk. 100 éve, 1924. július 6-án szentelte pappá Márton Áront Majláth Gusztáv Károly, erdélyi püspök. Első szentmiséjét szülőfalujában Csíkszentdomokoson mutatta be 1924. július 13-án. 85 éve szentelték erdélyi püspökévé. Az emberkatedrálisnak tekintett székely származású egyházi elöljáró gondolatai ma is aktuálisak, üzenetértékűek. Népszerűsítésüket segíti az évfordulók alkalmából megjelentetett Transzilvánia Katolika című könyv, melyet Lázár Csilla, a boldog emlékű püspök életművének kiváló ismerője szerkesztett. Lázár Csilla szervezi több mint egy évtizede a püspök szülőfalujában tartott emlékkonferenciákat, Ő kezdeményezte a Csíkszentdomokosi Mártonáron Múzeum, illetve Mártonáron Zarándok Központ alapítását is. Mióta ezek a létesítmények működnek, Csíkszentdomokos Zarándok helyé turista vonzó célponttá vált. A következő hanganyagban Lázár Csillát hallják, aki tehát a Mártonáron Múzeum alapítója, és hallanak arról is, hogy milyen programokat szervez a Mártonáron Zarándok Központban. Felvételünk a Magyar Világ című műsor részlete.
Ezt a múzeumot igazából mi a nővéremmel találtuk ki. A nővérem akkor már Amerikában élt, és grafikus tervezőként dolgozott, és miközben én lelkesen meséltem neki Mártonáron püspöknek a frissességéről, meg aktualitásáról, egyszer csak megkérdezte tőlem, hogy miért nem csinálunk neki egy múzeumot. És akkor én így majdhogy nem így meg is sértődtem rá, hogy hát ő elmegy Amerikába, és akkor már azt képzeli, hogy pikpak múzeumot lehet csak úgy készíteni. Az első támogatást mi a Csíkszentdomokosi Közbirtokosságtól szereztük. Én oda mentem el egy székre, föltettem a projektort, és vetítettem nekik a falra, hogy mi hogy képzeljük a multimédiás múzeumot. És ezek az egyszerű falusi emberek egyöntetű kézfelemeléssel szavaztak meg akkor egy meglehetősen jelentős összeget, ami természetesen nem lett volna elég a múzeum létrehozására, de innentől fogva én nagyon büszkén és boldogan mentem további támogatásokat keresni, hiszen azt láttam, hogy a faluban van ennek támogatottsága. A Kappa Magnát, ezt a Hermelin prémes palástot, amit a püspökök a II. Vatikáni zsinat előtt hordtak, ezeket kölcsön kaptuk a gyulafehérvári érsekségtől, az akkori Jakubinyi György érseknek a támogatásával. Mártonáron püspök a végrendeletében azt kérte, hogy a személyes tárgyait ne őrizgesse senki, hanem osszák szét a rászoruló papoknak. És valóban nagyon sokan olyan helyzetben voltak, hogy elhasználták ezeket a tárgyakat, mint a felültőjét, vagy cipőjét, vagy hasonlókat, de nagyon sokan voltak olyanok, akik egy tárgyként ezeket megőrizték, és ezekből került vissza hozzánk például egy anyagában is érdekes fókabőrcipő, amit annak idején a Caritas adományozott a püspöknek, illetve a karórája, amit szintén egy babácsi őrzött meg nekünk. Ismert az életrajzokból, hogy jó viszonya volt Tamás Járon íróval, és akkor ő rá emlékezünk itt egy kis szekrénykébe, egy kötettel, meg egy kis bejegyzéssel kettejük barátságáról, vagy Domokos Pál Péterrel való jó viszonya az egészen a 30-as évekig nyúlik vissza, amikor Domokos Pál Péter Mártonáron által szerkesztett erdélyi iskola folyóiratba írt, illetve itt van Kanyadi Sándorral való kapcsolatának is egy emléke. Tőle kaptuk egy levélnek a másolatát, amit Mártonáron püspök abból az alkalomból írt neki, hogy Kányádi Sándor nem sokkal azelőtt bemutatta volt őket Nagy Imrével egymásnak, és Nagy Imre megrajzolta Mártonáron püspök portréját. Ezért a portréért Mártonáron zavarában nem adott, nem fizetett, vagy nem ajánlott föl honoráriumot, és erről számol be Kányádinak, úgy gondolja, hogy ő tartozik a festőnek. Kányádi Sándor ezt viccesen úgy emlegette, hogy meggyont neki az erdélyi püspök. Ifjúsági programok vannak, lelki napok, lelki programok, a plébánia, az iskola is használja ezt az épületet. Ebben az épületben kap helyet most már évek óta az a Mártonáron konferencia, amit minden évben a püspök születésnapja környékén megszervezünk, és innen szervezzük a Mártonáron emlékének ápolását is. Idén ünnepeljük Mártonáron püspökké szentelésének 85. és papá szentelésének 100. évfordulóját, és hát ebből az alkalomból a mi közreműködésünkkel jelent meg egy nagyon szép reprezentatív album a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegyéről, Transzilvánia Katolika címmel, amely Ádám Gyula, csíki fotográfus, a Magyar Művészeti Akadémia tagja fényképeit szervezi, fűzi egybe olyan módon, hogy megmutassa, hogy milyen jó katolikusnak lenni Erdélyben.
Ismét növekszik az új katolikus papok száma Franciaországban, mivel idén 105 papot szenteltek fel, míg tavaly csak 88-at, tudósít a zarandok.hu. A katolikus egyház már márciusban arról számolt be, hogy 2024-ben meredeken megemelkedett a felnőtt keresztelések száma, 31%-kal lett több, és a serdülőké is átlagosan 50%-kal emelkedett. Milyen jó lenne, ha egyházmegyénkben minden nap, minden percében a dicséret és a kérés szava szállna a Teremtő felé. Milyen sok áldást szerezhetnénk magunknak, szeretteinknek és egyházunknak. Mennyire fontos, hogy a sok lelkipásztori tevékenység mögött ott legyen az imádság aranyfedezete. Mennyire fontos lenne átélnünk Isten közelségét, a vele való találkozást fogalmaz levelében Székely János szombathelyi megyés püspök, amikor arra hívja egyházmegyéje híveit, hogy 31 plébánia vagy közösség vállaljon 24 órás szentségimádást. Olvashatjuk az arandok.hu oldalon. Néhány mondat a püspök atya leveléből. Talán nem is szükséges mondanom, milyen nagy szükségünk van a békére, szeretetben élő családokra, nyitott szívű fiatalokra, papi hivatásokra, hűséges lelkipásztorokra. Meggyőződésem, hogy ezeket mind ki tudjuk imádkozni, ha sikeresen meg tudjuk szervezni egyházmegyénkben a folyamatos szentségimádást. Kérem a lelkipásztorokat, képviselőtestületeket, plébánai közösségeket, szerzetesi közösségeket és az egyházmegye minden hívőjét, hogy plébánusukkal egyetértésben vállaljanak havi 1-24 órás szentségimádási napot, hogy egyházmegyénkben soha ne hallgasson el a mi úrunk dicsérete, s elnyerhessük azon áldásokat, amelyeket az őt kérőknek tartogat. Szombathely, 2024. július. A 11. Balatoni Csillagösvény missziós körúton szeretettel várja az érdeklődőket Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes és a Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kórus, akik a szentmisék után szolgálnak. Helyszínek július 12-e péntek 18 óra Balatonalmádi zenepavilon. Első esetén a Szent Imre templom. Július 13-án szombaton 18 órakor Siófokon a Szent Lőric templomban, július 14-én vasárnap délelőtt 10 óra 30-kor Balatonfűzfőn a Jézus Szíve templomnál várják a hívőket, illetve július 15-én hétfőn 18 órakor Zircen a zirci Ciszterci apátság bazilikájában. Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek július 11-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Csütörtök van. Évközi 14. hét.